Köszöntjük a hallgatókat. Rendhagyó módon most nem lesz az adásnak az elején bevezető.
Hosszú duma,
hanem rögtön jön is a vendégünk, aki Magasházi Mónika lesz, és a transzneműségről fogunk vele beszélgetni, és akkor a végén pedig majd megbeszéljük azokat a tanulságokat, amiket leszűrtünk ennek a beszélgetésnek a kapcsán, mert hogy azt hiszem, hogy bőven lesznek.
Igen, én is azt hiszem.
Magasházi Mónika a vendégünk, akivel a transzneműségről fogunk beszélgetni. És hát ugye, Móni, te magad jelentkeztél a műsorba, hogy szeretnél jönni beszélni. Ugye egy egészen kicsit érintettük már ezt a témát, de érintettel még nem beszéltünk. Tehát aki maga is átesett ezen a folyamaton, egy kicsit kérlek, hogy mesélj magadról. Egészen onnantól kezdve, hogy te mióta tudtad, hogy nem abban a bőrben vagy, amiben lenned kellene.
Köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat is. Hát én ezt 16 éves korom környékén kezdtem el érezni. Most 52 éves leszek hamarosan, tehát azért ez egy hosszú út volt nekem, de hát itt több évtized telt el gyakorlatilag, és én így kerestem az utat, meg ilyen párhuzamos életet éltem, mert próbáltam megfelelni a társadalmi normáknak, meg a családi elvárásoknak, és hát végül ilyen 2017-18 környékén jutottam el oda, hogy én már nem tudok másképpen élni, mint csak nőként, és akkor indult el tulajdonképpen az én tranzíciós folyamatom.
Csak azt mondtad az előbb, hogy hosszú ez az út, vagy hosszú volt ez az út, azt hiszem, hogy múlt időt használtál. Ez azt jelenti, hogy most már azt gondolod, hogy megérkeztél egy olyan stádiumba, ahol már boldogabb vagy?
Mindenképpen boldogabb vagyok, viszont hát azt szokták így mondani, hogy ez a tranzíciós út, ez gyakorlatilag soha nem fejeződik be, hogyha arra is gondolunk, például én hormonterápián vagyok, tehát az életem végéig fog tartani ez az ösztrogénterápia. Tehát ha úgy nézzük, akkor ez így nem fog nekem befejeződni, csak a halálommal valószínű ez az út, mert a terápiának is folyamatosan azért vannak hatásai, különböző periódusai vannak ennek a terápiának, de általában ilyen 2-3 év környékén alakulnak már ki azok a úgymond olyan hatások, ami utána mondjuk ugye a további, az élet további szakaszában már ilyen fenntartó jelleggel működnek, tehát akkor túl nagy változások már nem észlelhetőek, de hogyha így tekintünk erre, és a kérdésedre válaszol, akkor tulajdonképpen ez az út soha nem ér véget, azt lehet mondani.
Mik voltak a legnagyobb félelmeid, amikor kezdett benned 16 éves korodban ez az egész megfogalmazódni?
Hát ugye ez egy speciális helyzet az enyém, mert amikor én 16 éves voltam, akkor ilyen 1987-88-at írtunk, tehát igazából akkor még ugye nem volt internet sem, meg nem nagyon lehetett tudni erről az egész transzneműségről, hogy ez micsoda. Félelmeim, hát igazából nem is félelemnek nevezném, hanem ilyen vívódások, hogy ugye abból az egzisztenciális státuszból az ember, hogyha coming out-tól, amit elér vagy felépít az élete során, az természetesen nyilván megváltozik egy előbújással, meg amikor ő mondjuk úgy nemet vált, tehát elindul egy kvázi egy másik élete, akkor ugye az előző életét valahol le is zárja. Ez kicsit jelképezi ez a dead name kifejezés, ilyen szakifejezés, ami az előző névre utal, amit mondjuk így a születéskor kap az ember a szüleitől, és akkor azt így lezárja a múlttal, megpróbálja ezt lezárni, és így maga mögött hagyni, és elindít egy új életet. Tehát igazából nekem is szerintem a sok sorstársamnak is hasonló így a félelme vagy vívódásai, hogy akkor hogyan tovább, mi lesz vele, mi változik, és hát ugye ez attól függően, hogy az ember milyen életkorban indítja el ezt az új életet, most nagyon idézőjelbe, attól függően ugye maga mögött hagyott már pár évet, meg élettapasztalatot, meg egyebeket, lehetett egész más mondjuk 40x pár évesen, ahogy én is kezdtem ezt a tranzíciót. Mondjuk úgy volt már két házasságom, két gyermekem van, tehát volt meg van is szerencsére jó munkahelyem, tehát van egy egzisztenciám. Míg esetleg mondjuk, aki ilyen 20 évesen, vagy 20-as évei elején indítja el ezt a tranzíciót, Ott természetesen ott is vannak nehézségek, csak kicsit más jellegűek, hogy a családba hogy bújik elő, az iskolába, hogyha esetleg még iskolába jár, akkor hogy tud előbújni. Hát én azt mondom, hogy igazából ennek a előbújásnak, vagy ennek a tranzíciós folyamatoknak az elindításának, illetve később a folyamatnak is úgy minden életkorban megvan a maga kihívása, megkérdései.
Te mikor bújtál elő? Hány éves voltál? Azt hiszem nem mondtad még.
Még nem mondtam, hát ahogy kis utalást tettem azért rá, ez ilyen 2017-18-ban már, tehát ez az előbújás is egy folyamat tulajdonképpen.
Hát, de addig ez teljesen titok volt a hozzád legközelebb álló emberek előtt is?
Ez még magam előtt is titok volt. Már úgy értem, hogy én sem voltam annyira azzal tisztában, hogy én most igazából ki is vagyok, mi is vagyok, tehát saját magamat is kerestem folyamatosan. És aztán tulajdonképpen ez már úgy azért a 2005-2006-2000-es évek elején bennem azért úgy letisztult, és akkor utána volt egy folyamat, amikor próbáltam még megfelelni annak, aminek meg kellett felelnem, de végül azért eljutottunk oda, hogy eljutottam oda, hogy hát muszáj most már, tehát nem tudom folytatni azt az életet, meg ezt a önmagamnak való hazudást is mondjuk így.
Mielőtt még rátérünk a mozgalmi részére, vagy a társadalmi részére, hogy te mit teszel, vagy hogyan képviseled a közösséget, én nem tudok nem kitérni egy nagyon hangsúlyos dologra veled kapcsolatban. Az előbb lementünk cigarettázni.
Ugyanazt akartam mondani,
a lépcsőn, és én eléggé nagy csendben voltam, amikor sétáltunk, meg kinn is, ami nem azért van, mert hogy én nem beszélek sokat, hanem azért, mert ami mint kiléptünk innen a rádióból, és elindultunk lefelé a lépcsőn, azonnal elkezdtek téged meglehetősen erőteljesen bámulni. Aztán, hogy ezekben a tekintetekben egyszerűen csak érdeklődés volt, vagy megrökönyödés, az egyéne válogatja, de én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tipikus 5 perc lehetett.
Én megjegyzést is hallottam, amikor már kim voltunk az utcán.
Én is hallottam, de én ezzel
te
nem...
Te így élsz? Ez sűrű. Sűrűn előfordul veled?
Nem sűrűn, ez miért? Szerintem azt látom, hogy folyamatosan előfordul.
Folyamatosan ez van?
Persze, természetesen. Én hát nem tagadom, előbb is említettem, 52 éves vagyok, és hogyha így kicsit visszaszámolunk a 2017-18-ba, akkor kijön az a szám, hogy én ilyen 40-es éveim végén, tehát ilyen 47-48 körül voltam, amikor tényleg elindult ez a tranzíció.
Sőt, mivel ez egy rádióműsor, bocsáss meg, azért ezt elmondanám, hogy neked erős arcvonásaid vannak, férfias arcvonásaid vannak, és hogy nyilvánvalóan aki találkozik veled, azonnal leveszi.
Persze, hogy leveszi. Hát nyilván erre is van egy szakkifejezés, ez a passing nevű szakkifejezés, ez a transznemű közösségben, ez ugye azt jelenti, hogy az ember, mikor így tranzicionál, és elindul az utcán, meg nyilvánosság elé lép, akkor, amit ti is említettek, hogy a közönség, vagy mondjuk úgy az utca, vagy nem tudom, a többiek. Mit vesz le rólam, meg mit gondol, meg minek néz, és ugye ez azt mondják, hogy akkor 100% passing valaki, hogyha mondjuk így mellettem simán elmegy valaki, és nyugtázza, hogy ez egy nő. Ez a 100%. Uh-huh. Na most én sosem tagadtam, meg én ezzel tisztában vagyok, hogy mivel az én testemet a tesztoszteron már évtizedek alatt eléggé szétszibálta, tehát azért nem mindegy, hogy az ember mondjuk 18, ugye nagykorúság kell ahhoz, hogy a hormonterápiát elkezdje Magyarországon az ember, mert pubertás blokkolókat Magyarországon nem engedélyeznek, de mondjuk ilyen 18 évesen vagy 20 éves kora előtt vagy elején valaki elkezdi ezt a hormonterápiát, annak nyilván azért ezek a vonások, meg ugye van ebbe az egészben egy genetikai adottság is, hogy az ember ember mivel indul el. Tehát most azt nem tudja megválogatni, hogy ilyen vagy olyan. Én egyébként azt gondolom,
hogy... De akkor te ezt megtanultad kizárni?
Igen, mi szerintem erre vagyunk igazából kíváncsiak. Te hogy éled ezt meg?
Ez egy tanulási folyamat volt nekem is, tehát amikor én előbújtam, nyilván először így magamba kellett ezt az egészet letisztázni, ennek a coming out, hogy előbújásnak is van egy hosszú folyamata, utána a családba, és aztán így kiléptem én is így az utcára, meg elmentem vásárolni, postára, ügyet intézni, úgy, ahogy mindenki más, és jöttek persze a megjegyzések, a visszajelzések, és ez ilyen teljesen vegyes egyébként, tehát persze sok beszólást is hallok, de sokszor kezicsókolom, meg simán nőként kezelnek, most az, hogy ez egy udvariasság, vagy tényleg nem veszi le, vagy nem tudom, ez nyilván nem derül ki soha, a munkahelyemen sincs ebből probléma, meg nekem sincs, tehát a számomra is ez igazából nem érdekel, mert én már rég túl vagyok azon, hogy most úristen az emberek mit gondolnak, meg mit néznek.
Ezért mégiscsak találkozol ezzel nap, mint nap, azért az, hogy mondjam, én azt gondolnám, hogy még akkor is, hogyha nagyon régen tart ez a folyamat, és nagyon régen találkozol ilyen visszajelzésekkel, bármennyire is a mindennapjaid része, azért ez egy frusztráló stresszállapot. Én legalábbis azt kérdezem, nem az?
Nem. Nekem nem. Tehát nekem nem, most csak magamról tudok beszélni természetesen. Azt tudom, meg ismerek olyan sorstársaimat, akik mondjuk így a coming out-juk elején tartanak, vagy még egy a folyamatban nem zottak el odáig, hogy ők ezt még így nem tudják kezelni, vagy ahogy te is mondod, frusztrációt okoz bennük, meg stresszt, meg nem tudom, meg félelmet. Én ezzel abszolút már nekem is volt, nem mondom, hogy nem volt ez az időszak nekem is, de én ezt már rég magam mögött hagytam, és egyáltalán nem érdekel. Nézzétek, volt egy öngyilkossági kísérletem, amit valahogy túléltem, és én azóta bennem valahogy átkattant ez a kapcsoló, és azt mondom, hogy pont nem érdekel, hogy most ki mit gondol, meg ki mit néz, meg ki mit gondol rólam. Nekem egy életem van, azt élem, és nekem nincs több lehetőségem, nincs több opcióm arra, hogy most én úgy éljek. Eleget éltem már úgy az életem során, hogy másnak feleljek meg
és
hogy más mit gondol rólam.
És az mondjuk frusztrálóbb volt, mint mondjuk az emberek megjegyzését
hallgatni. Hát abszolút, hát ahogy említettem, elvezetett azért ez egy öngyilkossági kísérlet, ez a része ennek a frusztrációnak, meg stressznek, és utána én úgy gondoltam, vagy hát arra jutottam, hogy most vagy nem fogom én ezt túlélni a következőt, és akkor nem fogok élni, vagy nőként fogok élni, és pont nem érdekel, hogy ki mit gondol, meg ki mit bámul meg. Természetesen tudom, hogy megbámulnak. Hát nézzétek, most ez megint kicsit összefügg az aktivizmusommal is. Én nem tagadtam azt se soha, hogy én egy extrovertált, mondjuk úgy egy ilyen kicsit ilyen exhibicionista ember vagyok. Talán nekem ez ebből fakadóan is ez könnyebb. Tehát én nyilván, aki egy introvertált habitussal rendelkező ember, és hajlamosabb ezekre a stressz faktorokra, vagy nem tudom milyen frusztrációkra, azt talán nehezebben éli meg, visszafogottabban öltözködik. Én azt mondom, hogy én így érzem jól magam, én így tudok élni, és most sajnálom, hogyha valakinek, nem tudom, megbotránkoztatást okozok az utcán, vagy bárhol az életében, akkor azt nagyon sajnálom, most nem tudok ezért elnézést kérni, mert bocs, hogy élek, most már lassan ott tartunk, de hát ez van, akkor menjen tovább, én is megyek tovább a dolgomra, és az élet megy tovább. Ezt is szoktam mondani egyébként, hogy minden csoda 3 napig tart. Én a fiam katolikus iskolájába is bementem szülőként, és 3 napig néztek, körbenéztek a szülők, meg mindenki, és ma már nem néz meg senki.
Na, én pont ezt akartam kérdezni, hogy az nagyon szuper, hogy te mondjuk a közvéleményt tudod így kezelni, de azzal kapcsolatban, hogy akiket szeretsz, amikor te ezzel előbújtál, azért az nyilvánvalóan egy nagyon nagy vívódás, hiszen tudod, hogy fájdalmat fogsz nekik okozni, így vagy úgy, akár azért, mert nekik is el kell viselniük ugye a másoknak a megjegyzéseit. Ez hogy zajlott le benned?
Hát ez nehéz, és ez pont a döntésnek a meghozatalában is egy sarkalatos pont, amit említesz, hogy igen, hogy mit okozok a szeretteimnek. Hát két gyermekem van, és édesanyám, igazából ők hárman vannak mondjuk így a nagyon-nagyon-nagyon közel hozzám. Hát én azt szoktam mindig mondani, hogy ez az előbújási folyamat, ez nem csak a transznemű érintettnek egy folyamat, amit így föl kell dolgoznia magában, hanem amikor eljut oda, hogy akkor ezt kommunikálja mondjuk a szűkebb családjának, ahogy én is a gyerekeknek, édesanyámnak, akkor ott van a nulladik pont nekik, hogy ők is ugyanígy átélik ezt a kvázi coming out előbújási folyamatot. Hát édesanyámnak több mint másfél évig tartott, mire ő ezt fel tudta dolgozni, és szerencsére elég jól, tehát ma már teljesen felvállaltan együtt megyünk mindenhova, és hát megnéznek, oké, megnéznek, gondolnak valamit, amit gondolnak az emberek, de ő is úgy van vele, hogy pont nem érdekli, hogy most ki mit mond.
És a gyerekek?
Gyerekekkel a kapcsolat nagyon jó, szuper. Ők hamarabb túltették magukat ezen, mondjuk így idézőjelben. Ott inkább az volt a kérdés, hogy akkor én el is rontottam egy picit ezt az előbújási sztorit, mert ez most egy hosszú történet, nem megyek bele, mert rövid az időnk, de a lényeg az, hogy egy kicsit ők úgy élték meg, hogy akkor apa meghalt, apa nincsen, és hogy úristen, most akkor mi lesz, hogyan tovább. Elrontottam ezt az elején, de aztán elég gyorsan ezt felismertem, és akkor sikerült kezelni, és ma már ők is abszolút felvállalnak engem, és együtt el tudunk menni bárhova, és semmi probléma nincs ezzel.
Hogyan működik most Magyarországon akár a névváltoztatás, akár az, hogy te így hivatalosan is átrendezed az életedet?
Hát ez a legnagyobb problémája a közösségnek, hogy sehogy. Hát éppen nem sokára lesz ennek az évfordulója is. Hát 2020 május elején, május 19-én nyújtotta be Semmilyen Zsolt ezt az elhíresült 2020. évi 30-as törvénybe foglalt 33-as paragrafust, ami ugye megváltoztatta a 2010-es anyakönyvi eljárásokról szóló törvényt, aminek végül is az volt a lényege, hogy ellehetetlenítették a transznemű embereknek a nem váltását, vagy itt ugye az hivatalos iratokban való módosítást, és hát ez gyakorlatilag május 29-én 2020-ban meg is szavazta az országgyűlés ezt a módosítást, vagy ezt a törvényt, és hát azóta nincs is hova beadni, tehát nincs erre folyamat, nincs erre jogi lehetőség. Volt egy-két próbálkozás, ami alkotmánybíróságon végződött, de ott is visszahivatkoztak erre a törvényre, és hát kvázi azt mondta az alkotmánybíróság, hogy ez be van tiltva Magyarországon, tehát nincs erre lehetőség, és hát most ez a legnagyobb problémája a közösségnek.
Tehát amikor a mostani, ugye most van a világnapja a transzneműeknek, ha jól tudom.
Hát most lesz, igen, majd.
Igen, márciusban, március legvégén, akkor egy ilyen világnapnak elsősorban ez az üzenete, hogy hagyják élni a transzneműeket, vagy azonos...
Gyakorlatilag igen, leegyszerűsítve, igen, március 31-én van a transznemű láthatóság világnapja, ez a 14. évfordulója ennek az ünnepnek, mondjuk így. Ez 2009. március 31-én indult Amerikából, mint minden, egy michigani ilyen pszichoterapeuta, transzjogi aktivista, egy transznemű nő indította útjára ezt a mozgalmat, de érdekes, hogy ezt is azért indította útjára, mert 10 évvel előtte indult a transznemű áldozatokra való megemlékezésnek a napja, ami november 20-án van, az 99-ben indult, és akkor 10 év eltelt úgy, hogy mindig azt, most nagyon idéző ebben mondom, ünnepeltük kvázi, hogy egyre több transznemű ember esik erőszak áldozatává, és hát sajnos még most is azt mutatják a statisztikák, hogy évente több mint 300 transznemű ember hal meg erőszakos bűncselekmények áldozataként, ennek a 96%-a transznemű nő. És utána 10 év eltelt, és azt mondta ez a transz aktivista, hogy hát oké, de most már legyen valami kis boldogság is nekünk, és ünnepeljük azokat, akik életben vannak, itt vannak, láthatók, kicsit furcsa nekem ez a láthatóság, ez a visibility, nehéz magyarra lefordítani, de végül is az a lényege, hogy akik itt vannak, és akik élnek, és transzneműek, és pont 2 éve adott egy interjút a hölgy, aki indította ezt az emléknapot, hogy egy picit már így visszatekintve lett, egy picit meg is bánta, mert ez egy kétélű fegyver, ő így fogalmazott, hogy a láthatóság az azzal is jár, hogy azt mondjuk, hogy lépjünk elő, meg coming out, meg mutassuk magunkat, és vegyünk részt a társadalomban, mint bármilyen ember, úgy, hogy mondjuk én is élek, tehát ahogy ti is említettétek, hogy lemegyünk az utcára, ott vannak, megbámulnak, tehát kicsit a mozgalomnak az elején erre buzdították mondjuk így a transzemberket, hogy lépjünk ki, mutassuk meg magunkat, és küzdjünk a diszkrimináció ellen. És most 2 éve volt ez az interjú vele, és azt mondom, hogy most picit már kezdi megbánni ezt, mert ennek az előbújásnak ugye van egy másik oldala is, és ez a penge másik éle, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet. És ugye olyan emberek is felfigyelnek ránk, akik nem biztos, hogy annyira jó indulatúak, meg jó akaratúak velünk szemben.
Téged fizikailag bántottak már?
Engem nem bántottak, hát a legdurvább atrocitása az egy leköpés volt így az utcán, amit én elszenvedtem.
Engem is leköptek már, úgyhogy
mondjuk azt hozzáteszem, hogy én picit ilyen burokban élek, de nem emiatt. Már úgy értem, hogy burokban én autóval közlekedem, viszonylag keveset járok úgy be munkahelyre, mert sokat dolgozom otthonról. De nem azért, mert frusztrált lenni, tehát láttátok, hogy bennem semmi frusztráció nincs, hogy most úristen az emberek mit szólnak, hanem valahogy az életem most így alakul, hogy ezt megtehetem, és így tudok, vagy így élek, de nem okozna problémát, hogy minden nap busszal kéne járnom, az sem.
Mik azok a mindennapi problémák, amikkel te szembenézel, vagy kihívások? Például most beszéltünk a múltkor, meg eszembe is jutott a mosdó használat, akkor a neveddel kapcsolatos, mondjuk hivatalos ügyintézés, tehát mik ezek, amikkel találkozom.
Hát ugye ez, hogy milyen problémákkal néz valaki szembe, az nagyon kapcsolódik ahhoz, hogy hol jár így az önmaga elfogadásában, meg ezeket a frusztrációkat, stressz helyzeteket hogyan tudja kezelni, mert nekem korábban szintén voltak ebből ilyen ellenérzésem, most úristen, milyen mosdóba megyek be, meg melyikbe menjek be, most női, férfi mozgássérült, van már ahol 3 opció, és akkor ez a, mondjuk ilyen nem semlegesnek tekinthető ez a mozgássérült mellékhelység, és akkor sokáig azokat használtam, már ahol volt, de most már nagyon, tehát jó pár éve nekem meg se fordul a fejembe, és annak ellenére, hogy ti is mondjátok, hogy megnéznek, meg levesznek, hát pont nem érni, és én simán a nőibe bemegyek nyilvános helyen, és
ebből nincs is konfliktusod.
Nekem eddig nem volt, és tényleg most nem kerülöm a szituációkat, ahol rám jön, és ott vagyok, és valahát, és akkor elmegyek.
Tehát minden most, normális
igen,
ember.
Minden normális ember, tehát nem fogok ezért, úristen, most hazarohanni, mert nem merek bemenni egy női most, de nem bemegyek. Eddig nem volt gond, megnéztek ott is, tehát nem mondom, hogy nem, de nem szólt be senki, és eddig nem volt ebből problémám. Nekem, amiből problémám van, az például most tegnap este is volt, hogy ki kellett töltenem egy hivatalos papírt a cégemnél, egy ilyen egészségbiztosítási történeten, és ott megint rá kellett írnom ugye a születéskori nevemet. Ott a nem, most nem volt érdekes, de a nevet igen rá kellett írni, és hát sokszor van ez, persze, elmegyek a postára átvenni iratot, akkor ott rám néznek, értetlenkednek, megakadnak egy kicsit, így összeakad a tekintetünk, akkor nem tudom, tehát ott megy a kicsit az értetlenkedés. Most én ezt mindig kihasználom, így aktivistaként én elmondom akkor rögtön, hogy akkor mi a helyzet, és hát nekünk be van tiltva, nem tudjuk megváltoztatni a nevünket, és ezt így az általában így az emberek meg is értik. Tehát én ezt így mindig kicsit ilyen csavarral átfordítom, van pár ilyen 5-6 panel mondat, amit így szoktam ilyenkor mondani, de volt már egészségügyi rendelőben, labor vizsgálat során is, hogy kaptam ilyen etikett címkét a kémcsőre, és akkor ott egy ilyen idősebb hölgy vette le a vért, és mondta, hogy úristen, már megint összekeverték a címkéket. Mondom, mi a probléma? Hát, hogy az előző hölgynek rakták rá, vagy úrnak, vagy nem tudom, tehát ott nem volt tiszta, hogy akkor most ki, milyen nemű, meg nem tudom, és így rám nézett, ugye hát nekem melplasztikám van, mellem van, tehát úgy nem értette, hogy most akkor ki van itt, és akkor ott is ezt így tisztába kellett
tenni. Nem fárasztó így élni?
De kicsit fárasztó, de én azt mondom, hogy ez már így az életem része, és valahol én azt mondom, hogy meg kell tanulnunk most ezzel együtt élni, hogy, ez van.
Hát meg igazából mondtad, hogy vagy így élsz, vagy nem élsz.
Vagy nem élsz, igen, tehát, és sokan küzdünk ezzel, transznak, hogy most már lassan 4 év telt el. Volt egy időszak így 2018 és 20 között beragadt egy pár kérelem, mikor hozták ezt 20-ba ezt a törvényt, akkor eredetileg visszamenőleg akarták, de aztán ugye rájöttek, hogy azért az nem annyira kós, hogy visszamenőleg törvényt hozunk, és akkor 126 ilyen kérelmet még most így, nem tudom, hónapok vagy éveken keresztül próbáltak leütni, meg lemenedzselni, de újat már nem fogadtak be. Hát nehéz, nézzétek, nehéz, persze, nem is az, hogy fárasztó, hanem ilyenkor mindig előjönnek ezek a régi emlékek, meg mindig ez a düh, tudod, hogy most miből állna, mert miért nem lehet átírni azt a nevet. Most kinek fáj ez, hogy...
Nyilván az igazságérzetedet bántja ez nagyon. Az igazságérzetemet
bántja ez, igen, és rosszul vagyok, mikor rá kell írni a papírra ezt a nevet. És általában olyan olvashatatlanul írom rá direkt, hogy érezzék, hogy nem... Tehát, hogy nem, nekem az nem jó odaírni.
És aktivistaként mit tudtok tenni? Tekintve, hogy jogilag semmit nem tudtok tenni.
Aktivistaként is gyakorlatilag azt mondani, hogy semmit, hát nem tudunk tenni. Most igazából az is néz, hogy ugye eleve ez a transznemű közösség, ez az LMBTQ közösség sem egy nagy számú közösség, de azon belül a transznemű közösség is egy eltelt, mondjuk a melegekhez képest a transznemű közösség az még kisebb, tehát egy ilyen nagyon mikroközösségről beszélünk itt Magyarországon. Hát ugye lakosság arányosan mindenhol az egész világon, de itt Magyarországon is különösen. És hát igazából az is nehéz, hogy maga a közösség sem homogén, már olyan szempontból, hogy ahogy említettem, különböző transznemű ember, különböző státus, vagy különböző helyen áll ebbe a folyamatába, ebbe a tranzíciós folyamatában.
Mást is gondol.
Például nagyon sokan gondolják azt a közösségben, hogy és mérgesek is rám, tudom, meg nem fogadnak el, hogy én miért nyomulok, miért akarok ott lenni mindenhol, miért beszélek erről, és itt visszajön ez a, amit mondott a Rachel, amit tettem az elején, hogy nem kell felhívni magunkra a figyelmet, van elég bajunk, hogy ebből csak problémánk lesz, még több problémánk lesz, mint eddig van, és még azokat a pici lehetőségeinket is majd megnyírbálják, ami most még talán rendelkezésünkre áll. Tehát ez megint egy ilyen kétféle filozófia, hogy most menjünk, mondjuk, mutassuk, harcoljunk, vagy maradjunk csöndbe, bújjunk el, próbáljunk úgy csinálni, mintha nekünk ez így annyira nem is fáj, és nem tudom, vagy otthon puffogjunk, vagy egymás között puffogjunk. Én megmondom, hogy azért nem is szeretem annyira ezeket az LMBTQ workshopokat, meg rendezvényeket, meg, és most nem akarok ellene beszélni, mert jó csinálják, oké. De igazából mindig azt érzem, hogy ilyen egymás vállán sírás van, és hogy a saját közösség ott magát, nem tudom, magába pörög, de ebből úgy gondolom, hogy ki kellene lépni, és az embereket megszólítani, edukálni, elmondani, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, nem kell tőlünk félni, nem kell megbámulni engem az utcán, mert ugyanen ember vagyok, mint ő, csak én máshogy szeretnék élni, mint ahogy születtem. Tehát ebben van, én úgy gondolom, ebben nekem van feladatom, meg küldetésem.
A munkavállalásról még nem beszéltünk, a munkáltatók hogy állnak ehhez az egészhez, illetve a transznemű munkavállalóknak milyen esélyeik vannak?
Fú, hát nagyon vegyes a kép. Ugye én ilyen workshopokat szoktam tartani munkáltatóknak, hogy megpróbálok arról beszélni nekik, hogy tudják a saját munkahelyüket inkluzívvá tenni, transz inkluzívvá. Erre van egy ilyen előadás tematikám. De nagyon vegyes, ugye attól függ, hogy mennyire egy nagy cég, mennyire kis cég, mennyire állami, milyen kötődései vannak.
Meg itt kiáll az élén, gondolom,
ugye a multiknál ott nagyon idézőjelve picit könnyebb a helyzet, mert ugye van egy globál headquarter valahol mondjuk UK-be, vagy Németországban, nem tudom, ahol azért ezeken a dolgokon már úgy túl vannak, és ez úgy minden napokban benne van. Sőt, nekik van egy policy is, vállalati policy, amit leküldenek akkor a magyar lányvállalatra, hogy akkor ezt csinálják, hajtsák végre, oldják meg. Hát én eddig most egy ilyen speciális helyzetben vagyok, egy cégcsoportban dolgozom, ahol most 3 cégben dolgozom egyszerre, én mind, hát igazából a harmadikban nem kellett megcsinálni, de a másik kettőben már megcsináltam, vagy próbáltam előadásokat is tartani, amik tartottam is, meg ilyen transzinkluzív lett az a munkahely. Tehát igen, ott is a munkahelyen ugye a mosdóhasználat, általában ugye férfi-női, aztán
de mondjuk, kész. Ha ott kezdjük, hogy egy állásinterjúra elmegy az ember.
Nem állásinterjúra elmegy az ember, igen.
Vagy akár már az önéletrajz, hát oda is fényképet
pontosan, tehát hogy igen, és így az érintettekkel is szoktam beszélgetni, meg megkeresnek engem, tanácsot kérnek ők, és mit írjanak az önéletrajzba, beleírják, ne írják bele, milyen fénykép, stb. És hát ott is így mindig mérlegelni szoktunk, hogy akkor milyen esélyei vannak, milyen lehetőségei vannak, mennyire kell az a munka, milyen élethelyzetben van, és én most nem azt mondom, hogy mindig minden esetben fel kell vállalni önmagad, és menjél, mint a tank, és kvázi legyél aktivista, mert nem, tehát azért öngyilkosnak nem kell lenni természetesen. De ez ilyen egyedileg szoktuk ezt így mérlegelni.
De hogy akkor ez azt jelenti, hogy van, aki úgy megy el egy állásinterjúra, hogy nem úgy, ahogy mondjuk az utcára fölöltöm?
Abszolút, persze, hát hogy ne, és ugye hát ez ugye jöhet így önmagától, hogy még önmagában sem ért véget ez a coming out, és nem tudta magába ezt az egészet letisztítani, meg a kérdéseire saját magában is válaszolni, és még magában is bizonytalan. És akkor ő is, ugye, ahogy említetted, hogy frusztráció, stressz, stb., és inkább ezeket megelőzi, és akkor megpróbál a születéskori neméhez hasonló, vagy akár egy kicsit egy ilyen genderfluid, vagy egy ilyen nem semleges öltözködéssel, meg nem tudom, attitűddel megjelenni egy állásinterjún, de aki meg mondjuk már így magabiztosabb, meg elindult a tranzíciójában, és már oda el is ért, mondjuk én már, nekem nincs is férfi ruhatáram, tehát mókás volt, mert mondjuk a fiam iskolájában is mondta az igazgatónő, hogy az évzáróra akkor vegyem fel a kis öltönyömet, meg nyakkendőt, és akkor menjek el oda. És akkor mondtam neki, hogy de hát igazgatónő, mondom, meg akar ölni engem, hát hogy gondolja, hát nekem ilyen nincs. Tehát ez olyan, mintha azt mondaná, hogy ugorjak a vonat alá.
De tehát egyébként ilyenkor kapsz indoklást is, tehát amikor például valaki egy ennyire nagyon magánügybe akar beledomálni, hogy mit vegyél fel felnőtt emberként, hogy milyen ruhába mászkáljál az utcán, vagy akár a fiadnak az iskolai rendezvényén, hogy megindokolják, hogy mégis miféle jogalapról indulva kérnek tőled ilyet?
Nem, mert nyilván ők is ebben az esetben nyilván tisztában voltak azzal, hogy jogalapja ennek nincs. Ez, ahogy említettem, egy katolikus iskola, itt egy óriási félelem volt attól, hogy akkor, nem tudom.
Jó, de hát ezt nekik kell kezelni, nem
nekik
neked.
Nekik kell, persze, csak ők nem tudták kezelni, és ezért áthárítják ezt a, nem tudták kezelni ezt a problémát, és akkor kezeljem én oldjam meg. Jó, ennek is volt aztán feloldás ennek a helyzetnek, de...
Hát de nyilván már föltűnt az iskolában, hogy vagy.
De igen, tehát akkor nem mentem el, azóta meg elmentem már sokszor, meg nem volt ebből semmi probléma.
De nem mentél el végül is akkor, amikor
akkor nem mentem, amikor kérték, volt egy ilyen köztes megoldás, de végül is én saját magamat diszkrimináltam erről az eseményről, de azóta már többször elmentem, és nem volt semmi gond.
És amúgy ezt akkor az iskola miatt nem mentél, vagy a gyerekek
a gyerek miatt? Tehát az én gyerekem miatt nem mentem el. És úgy láttam, hogy vagy tehát én is akkor még bizonytalan voltam, tehát nekem, én sem mondom azt, hogy az életem minden területén én már tök magabiztos, tehát hogyha belecsöppennék egy szituációba, akkor azt ott tök magabiztosan tudom kezelni, mert én ezt gondoltam sokáig, de mondjuk ez az eset is megmutatta, hogy azért még előjöhet, vagy az élet hozhat még olyan szituációkat, amikor ott nekem is el kell gondolkodni, hogy mi a fontosabb.
Azt mondtad még, mielőtt elkezdtünk beszélgetni, hogy kérdezhetünk bármiféle magán jellegű dolgot is. Igen. Párválasztásról szeretnék beszélni, hogy ez hogy történik, hogy működik, hol, kik közül válogathatsz?
Hát, nézd, ez ugye megint attól függ, az ember hány éves, mert most, ahogy mondtam, én már ilyen 52 leszek lassan, tehát ez már, én úgy gondolom, hogy 40 pluszos született nőnek is egy kihívás társat találni, mondjuk heteroszexuális cisznemű, tehát születéskori nemével megegyező módon él, és mondjuk férfiakhoz vonzódik, de nekem transznemű nőként ez szinte lehetetlen, de én próbálkoztam, már inkább múlt időben mondom, mert ilyen hullámzóan ment ez a dolog nálam, de most már így be is fejeztem, tehát lehet, hogy az életkoromból adódóan is, hogy nekem már valahogy olyan én már nem tudnék így nagyon alkalmazkodni senkihez, hogy együtt legyek már úgy összeköltözve. Viszont nagyon sok barátom van, tehát a tranzícióm, ahogy elindult, és elindultam ezen az úton, és mondjuk én azért úgy tekintek magam, hogy be is fejeződött, tehát a szociális tranzícióm, meg az orvosi tranzícióm mindenképpen befejeződött, a jogi tranzícióm, mivel be van tiltva, el se kezdődött, meg be se fejeződött, de én igazából tök jól érzem magam egy ilyen nagyon közeli társ, vagy nem tudom, pár nélkül is.
De és egyébként egy transzneműnek ki, tehát hogy ő transzneműek közül válogat, vagy az ellenkező neműek közül válogat, vagy hanem választ.
Igen, hogy honnan választ, értem a kérdésedet. Ez ugye azt feszegeti, vagy oda vezet ez a kérdés, hogy a nem identitás és a szexualitás hogy függ össze, mert ez egyáltalán nem egyértelmű, és az emberek képzetében is ez nagyon sokszor úgy jön elő, hogy akkor aki transznemű, az biztos buzi, vagy nem tudom, akkor ilyen vagy olyan, tehát keveredik az emberek fejébe is ez az identitás meg szexualitás történet. Hát ez nézd, ahány ember annyiféle, tehát egy transznemű nő is lehet heteroszexuális, aki férfiakhoz vonzódik, lehet leszbikus, aki mondjuk transznemű nőként nőket keres, lehet biszexuális, akinek mindegy, pánszexuális, nem, tehát a szexualitáson belül is aszexuális is lehet természetesen, tehát hogy ő nem vonzódik senki, ez meg ez a szexualitás nem nincs az életébe benne. Hát ez nem függ össze. Én magamról azt mondom, hogy én egy transznemű nő vagyok, és heteroszexuális aszexualitásom, mert én férfiakat keres. Meg most is férfiakat, ilyen szempontból férfiakat nézek meg, de nekem nem sikerült. Tehát én azt gondolom, hogy így ez a transznemű, főleg a transznemű nők ugye elsősorban, ez nagyon ilyen fetisizált terület, tehát olyan, csupa olyan, hát én is ilyen nem társkereső, próbálkoztam társkeresőkkel is egyébként, de nem mindenhonnan kitiltottak, mert ott nem tudta megemészteni az adminisztrátor, hogy valaki nem cisznemű heteroszexuális, tehát olyan opciót fel se dobott a regisztrációkor az ablak, hogy nem tudom, ki tudjam választani, hogy én milyen nem identitású vagyok.
Most már van, azt hiszem egyébként.
Most már igen, én is voltam abban is, de ott sem sikerült, és ahogy elkezdtem mondani, én úgy éreztem, vagy úgy éltem meg, és saját tapasztalat ez, hogy ez ilyen fetisizált terület ez a transznemű nők, hogy akkor én azt tapasztaltam, legalábbis így az olyan családapák, akik mondjuk ilyen házasságban élnek, már szétcsalták a feleségüket, gyerek van, minden van, már a nőkből elegük van, és akkor most vágynak valami kis egzotikumra, vagy izgalomra, vagy nem tudom mire, és akkor kikacsingatnak erre, arra, amarra.
Tehát ez kizárólag a testiségről
és
szól.
És ez kizárólag a testiségről szól, semmi másról. Tehát olyat bármikor tudok találni, tehát ez nem kérdés, de nekem olyan rá nem szükségem, úgyhogy igazából. Én volt egy időszak, egy nem tudom, másfél-két év, amikor ilyen hullámzóan hol kerestem, hol nem kerestem, de most már ezt lezártam magamban, és igazából nem is erőltetem, mert én rájöttem, hogy nagyon jól megvagyok, a gyerekemmel élek együtt a fiammal, oda senki nem hiányzik, a kislányomat is hétvégén mindig együtt vagyunk, látom, csinálunk programokat, tehát én úgy érzem, az életem teljesen kerek.
Ez egy nagyon szép végszó volt, nagyon szépen köszönjük Magasházi Mónikának, hogy a vendégünk volt.
Köszönöm szépen. Köszi. A meghívást.
Na hát a műsor elején azt ígértük, hogy mivel akkor nem beszéltünk hosszasan, mert mit nem vezettük föl az imént hallható beszélgetést, majd utána fogunk róla beszélgetni. Most már nincs itt a Mónika velünk a stúdióba. Hát engem megrázott egyébként ez a találkozás. Azért is, amiről meséltem a beszélgetés során, ugye, amit te is megemlítettél, hogy neked is azonnal lejött, hogy a Mónikát nagyon erősen megbámulják, megjegyzéseket tesznek rá, és tényleg az az idő, amit mi együtt töltöttünk vele a beszélgetés elkészítése előtt, ez egy nettó 10 perc lehetett, nem?
Tehát és olyan szinten volt ez intenzív, hogy nekem koncentrálnom kellett, hogy tudjak vele beszélgetni, mert egyszerűen állandóan ott volt a szemem sarkába az embereknek a reakció, hogy nyilván én ehhez nem vagyok hozzászokva, tehát hogy tök nehéz volt arra fókuszálni, hogy én ignoráljam ezt a sok embert, aki szóval, tettel, tekintettel mind reagál arra,
tudod, mi jutott
ő...
eszembe? Ez most, amikor lent álltunk, és ezek a dolgok történtek, vagy a lépcsőházba, ez most egy kicsit ilyen közönséges lesz ez a párhuzam, de szerintem talán ide illik, hogy viszonylag régen fordult elő velem, de azért néha előfordul velem például, hogy lehúzott sliccel mászkálok az utcán. Vagy mondok egy kevésbé radikális példát, a táskámat nyitva hagyom.
Hú, az nekem rendszeres.
És úgy mászkálok. És figyelj, kilométereket tudod úgy megtenni, hogy senki nem hívja föl rá a figyelmemet. És sokszor látom azt egyébként, hogy az emberek, ha nem is tapintatból, de egyszerűen azért nem szólnak, mert tiszteletbe akarják tartani mondjuk a távolságot, még egy ilyen helyzetben is. De most ehhez képest lementünk cigarettázni a Mónikával, és az emberek gondolkodás nélkül törték ketté ezt az udvariassági falat. Tehát az, hogy egy vadidegennel találkozunk az utcán, akkor nem vigyorgunk rá lenézően, vagy nem ingatjuk a fejünket, vagy nem tereljük el a gyerekünket a másik irányba, csak azért, mert megláttunk egy másik felnőtt embert.
Mert ilyet is láttunk, igen.
Igen, mert hogy ilyet is láttunk. És én azt gondolom, hogy ezek a gombok, ezt mondtam is neked, hogy ezek a gombok, amik megnyomódnak az embereknél ilyenkor, ezek a gombok szerintem mindenkinél léteznek. Nálad is, nálam is, mert hogy ez egy, tehát találkozni egy transznemű emberrel, aki olyan későn kezdte meg az átalakulást, mint ahogy Mónika, az valóban esztétikailag sokkoló élmény. És hogyha nem kötődik hozzá érdeklődés, ha a társadalom részéről nincs egy olyan sugallata a dolognak, hogy igenis nyissunk ezek felé az emberek felé, hiszen ugyanolyan emberek, mint mi, ugyanolyan értékesek, ugyanúgy tehetségesek, vagy nem tehetségesek, mint mi, akkor az emberek nem fognak azon elgondolkodni, hogy milyen megjegyzéseket tegyenek, hogy tegyenek. Tehát eltűnnek azok az alapvető emberségre vonatkozó határok, amelyek a mindennapjainkat működtetik. Tehát, és ez szerintem egyébként igenis lokálisan erősebb probléma, mint akár a nyugati országokban. Tehát, hogyha miközben beszéltem, Mónika, nekem eszembe jutott például két film, hogy változott meg, két mozgókép pontosabban, mert az egyik tévésorozat, ami eszembe jutott, hogy változott meg a hozzáállás mondjuk Amerikában a transznemű emberekhez. Hogy ugye volt az az Oscar-díjas film, biztos nagyon sok hallgató látta, te is biztos, a fiúk nem sírnak. Amiben ugye Hilary Swank a másságát tulajdonképpen elrejtette konkrétan úgy, hogy fiúként mutatta magát abban a közegben, ahol mozgott, és hát ez vezetett a tragédiához. Na már most 15-20 évvel később pedig egy motorosokról szóló, motoros gangsterekről szóló Sons of Anarchy című sorozatban meglépik azt, hogy van egy olyan bandatag, aki találkozik egy transzneművel, aki egyébként egy nagyon férfias, kifejezetten heteroszexuális hapsi, aki egy ilyen toxikus, maszkulin közegben létezik igazából, és találkozik egy transznemű emberrel, és tulajdonképpen beleszeret. És ő maga is kilódik ezzel az érzéssel, mert nem tudja a már említett ilyen esztétikai gomb megnyomás miatt, nem tudja azonnal az érzéseit hova tenni, de a forgatókönyvírók egyébként rendkívül szellemesen, és szerintem tulajdonképpen reálisan mennek végig ezen a szálon, hogy egész egyszerűen az a transznemű ember szexi. Tehát, hogy az a valaki legalábbis annak látja, és így megtörténik köztük a kapcsolódás. Tehát én nem azt mondom, hogy könnyű mondjuk egy ilyen helyzetben reagálni, főként, hogyha az embernek a reakciója zsigeri.
Tehát én azon gondolkodtam, hogy egyáltalán igaz-e az, vagy az, amire mondjuk a másik vágyik, itt ez esetben az érintett mondjuk egy transznemű, hogy én ne reagáljak erre sehogy, mert mindannyian tudjuk, ő is tudja, ezzel találkozik, hogy valami van a fejemben. Most nyilvánvalóan az ember már, ahogy ugye Mónika is mondta, hogy kizárja ezeket a megjegyzéseket, tehát most nyilván nem arra vágyik, hogy én elmondjam, hogy Atya Úristen, én most mennyire le vagyok döbbenve, de hogy nekem egy egészen más dolog jutott eszembe, hogy több helyzet is volt az életemben, most egy konkrét jut eszembe, van egy barátom, akinek a kisfia SMA beteg, és ugye a gyerekeimnek valahogy ezt el kellett magyarázni, hogy miért van az, hogy telnek az évek, növekszünk, és ő még mindig, ők azt hitték, hogy ő egy baba, pedig már 6 vagy 7 éves, mert hogy ugye még mindig nem tud járni, és még mindig a földön van, és akkor elkezdte kérdéseket föltenni, és akkor itt vakartam a fejem, hogy most mi a fenét csináljak, mert hát meg fogjuk őket bántani, és akkor úgy döntöttem, hogy kerekperec megkérdezem az anyukát, hogy figyelj, kérdezhetünk erről, hogy lehet az, hogy a gyerekek föltehetnek kérdéseket, akár úgy, hogy Ábris is ott van, te is ott vagy, beszélgetünk róla, és úgy éreztem, hogy ezt várta, hogy persze, hogy nyugodtan kérdez, nem kell úgy csinálni, mintha nem látnád, amit mindenki lát. Tehát, hogy az sem egy jó reakció, amikor úgy csinálunk. Én most egyébként egy kicsit úgy csináltam, amikor találkoztunk. Tehát, hogy én rögtön elkezdtem beszélgetni, amikor Mónikával találkoztunk, és úgy nem igazán reagáltam semmire, viszont tudtam, hogy most jön ez a beszélgetés, ahol fel tudom tenni a kérdéseimet, tehát ezt nem tudom elképzelni, hogy mondjuk bármilyen élethelyzetben, munkahelyen, vagy valahol éldegélünk egymás mellett, és úgy csinálok, mintha nem tudom, nem lennének kérdéseim.
De ez egy teljesen normális reakció, szerintem ennek még önmagában a transzneműséghez sincs feltétlenül köze. Nyilván, hogyha ha valaki esztétikailag, tehát a külalakját tekintve hatással van rád, és erős hatás, erős és azonnali hatással van rád, akkor nyilván mivel mondjuk esetleg az a foglalkozásod, hogy újságíró vagy, és emberekkel beszélgetsz, akkor ma akkor is azt tartott szem előtt először, hogy honnan akarod megközelíteni azt a másik embert. És aztán persze, hát mi is eljutottunk oda gyakorlatilag 5 perc alatt, amiről most beszélgettünk, hogy hogyan reagál Mónikára a külvilág. De hát, hogy mondjam, egy nőnek született nő is föl tud úgy öltözni, hogy meg egy férfinak született férfi is föl tud úgy öltözni, hogy beléd fagy a szusz, amikor először találkozol vele. És neki sem azt mondod, hogy jó ég, vagy nem hagyod, hogy az arcodra kirajzolódjon a véleményed. A Mónika esetében ugye az undort láthattuk nagyon sok embernél, úgy, hogy ők... Hogy
meg a félelmet, szóval nem érted, én ezt hogy ki a, még oké, akkor legyen az a véleménye, amit akar, de a félelmet az, hogy arrébb húzza a gyerekét, tehát mintha egy véres szájú nyáladzó kutya lenne, akitől mondjuk valószínűleg arrébb húzom a gyereket, tehát hogy én ezt a részét viszont egyáltalán nem értem. Miért félti?
Én óriási felelősséget látok egyébként a kormányzati kommunikációban ebben. Tehát, hogy én nem vállalom a demagógia vágyát, ha esetleg valaki azt gondolja, hogy ez a kijelentés, demagóg kijelentés, de én biztos vagyok benne, mert ezt tényleg láttam. Londonban, Bécsben, csomó helyen láttam, hogy például most, hogy voltunk nem olyan rég Oszkárt nézni egy bécsi moziban, ott nagyon sok fiatal volt. És a fiatalok között viszonylag sok, tehát legalább 4-5 olyan embert láttam, olyan transznemű embert, mint a Mónika. És ők valóban még annyira sem viselkedtek zavartan, mint ahogy ő. Tehát nekik egyszerűen, én azt láttam rajtuk, hogy ők eljöttek vasárnap szórakozni, és a lehető legtermészetesebb dolog az, hogy amíg várta a barátját az egyik transznemű lány, addig elővett egy kis tükröt, és beigazította, nem tudom, ilyen szemöldökét, vagy bármit. Nem volt benne az a levegőben, ami itt a lépcsőházban benne volt, amikor lementünk.
Én egyébként mondjuk, hogy ez rendesen egy ilyen kicsit olyan megrázó élmény volt. Erős volt, tehát ezen én így gondolkozni fogok. Még viszont a műsoridőnk most lejárt, úgyhogy köszönjük a hallgatóknak a figyelmet. Az Unisex ezen adását és az összes többit is visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a fő podcast megosztó felületeken.
Üdvözli önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért. Nem mondtad, hogy vigyázzanak magukra.
Vigyázzanak magukra.